Én nagyon örülök, hogy Bertényi Iván után kerülök most, ifjabb Bertényi Iván után beszélhetek ezen a konferencián, és nagyon köszönöm a meghívást ezúttal. Ugyanis nagyon szorosan tudjuk kapcsolni szerintem a témáinkat egymáshoz. Valóban a propaganda egyik speciális műfajáról, a képes grafikai plakátokról lesz most szó. És amiket én így a bevezetőben elmondtam volna, azt most mind nem is mondom el, éppen amiatt, hogy úgy gondolom, hogy a lényeges pontok mind elhangzottak, amikről beszélnék. Egyedül azt fűzném hozzá, hogy ez az első világháború nem csak médiatörténeti szempontból egy óriási váltás, tehát a propaganda, mint hallottuk, megjelenésével is sokat hallottunk a jellegzetességeiről, hanem olyan szempontból is egy nagy váltás, hogy a plakát művészet történetének szempontjából is egy óriási választóvonal, ugyanis ekkor jelenik meg világméretekben a politikai plakát, amely már létezett ugyan korábban, például hogy a szöveges hirdetmények, erről szó volt, hogy ez már egy hosszú múltra tekinthet vissza, de a képes politikai plakát tulajdonképpen az első világháborúval válik világméretekben nagyon jelentős tényezővé. És most azért betettem két olyan szöveges plakátot, ami a világháború elejének és a végének két emblematikus darabja. Mind a kettő itt most még itt német nyelven szerepel. Tehát, hogy amíg korábban hogy az ellenzéknek volt egy kommunikációs eszköze a képes plakát, ugye Magyarországon a Szociáldemokrata Párt a választójogi nagygyűléseken már használt a 10-es évek elején is politikai plakátokat, de ellenzéki műfajból ez hirtelen a hivatalos propagandának lett az eszköze. És hát a plakát történeti, tehát művészet történeti szempontból pedig azt mondhatjuk, hogy az 1910-es évek a képes plakátnak amúgy is az első virágkorát hozzák el Magyarországon, tehát nem csak a politikánál maradva, hanem az általában művészeti szempontból ez egy tényleg egy virágkor. Amikor az ekkoriban író, kritikusok is valóban nem csak tömegkommunikációs eszköznek, hanem művészeti ágnak is tekintik a plakátot. Például Rózsa Miklóstól tudok egy idézetet hozni 1912-ből, azt írja, hogy a reklám akkor szolgálja csak jól a merkantil érdekeket, ha egyben művészi célokat is szolgál. Az Afikkénak, ugye ez a plakát francia megfelelője, hogy célszerű legyen, egyben művészinek is kell lennie. Emiatt lehet azt hiszem, hogy indokolt módon, hogy művészetként tekinthetünk rá ma is, és művészettörténeti szempontból is érdemes vele foglalkozni. Azért választottam ezt a plakát útja alcímet, hogy egy kicsit ezt a művészeti szempontot behozzam a diskurzusba, ugyanis nagyon sok történelmi feldolgozás, ami ezeket a plakátokat bemutatja, inkább illusztrációként jeleníti meg őket, tehát inkább a plakátok által hirdetett jelenségek története mutatkozik be, és egy plakát tulajdonképpen csak illusztrálja ezt. Én pedig most szeretnék ezzel szemben a maguknak, a plakátoknak az elkészüléséről néhány adalékot elmondani, tehát azt az utat, hogy egy plakát elkészül, és ahogy a közönség vele találkozott ezekben az években. Azért megrendelő plusz művész áll az elején, hiszen a plakátot megrendelő szerv vagy személy, akár kereskedelmi vállalat, az ő szándéka nélkül egyetlen plakát se jönne létre, tehát a megrendelő legalább olyan fontos szereplő, mint a grafikus művész, aki elkészíti a plakátot. Az ő szándékait próbálom majd visszafejteni néhány ilyen esett tanulmány keretében. A művészel együttműködve létrejön egy kézterv, ami a nyomdába kerül, és a nyomdák szerepe is hihetetlenül fontos. Végül pedig ezzel valahogyan találkozik az utcákon a közönség. És hogyha megengedik, akkor én most visszafele haladnék ezen az úton, tehát a kiragasztás felől néznénk vissza, hogy a legvégére juthassunk el oda, hogy mi is áll a dolog eredőjében. Azért is gondoltam, hogy érdemes a kihelyezésről is egy kicsit beszélni, hiszen ez az a rész, amihez én sokat kutattam itt ebben az intézményben, mert a levéltári forrásokat erről a témáról itt találtam meg, ugyanis ebben a korszakban a plakátoknak a kihelyezése nagyban koncentrál Budapestre, tehát a budapesti utcákon sokkal nagyobb arányban találkozunk ezekkel a plakátokkal, mint vidéken bárhol máshol. Egy hihetetlen fejlődésnek fejlődést tapasztalhatunk, ha megnézzük, hogy az 1880-as évektől kezdve hány hirdetőoszlop és hány olyan hely volt Budapesten, ahol lehetett plakátokat kiragasztani. Csak egy adalékot mondok el, tehát 1884-ben még 70 hirdetőoszlop volt, és 1925-re lett 800 hirdetőoszlop, nagyjából 1000 favédőrács és 15.000 négyzetméternyi hirdető tábla. Tehát ez alatt a 40 év alatt egy óriási fejlődést tapasztalhatunk. Erről egyébként, hogy a kiragasztás milyen fontos, erről például Bíró Mihály is egy cikkben megemlékezett, és panaszkodik arról, hogy legtöbbször azon akad meg az egész dolog, hogy nincs hely, hogy hová kiragasztani. Ez egy égető probléma volt egészen 1911-ig egyébként, amikor létrejött a Székesfővárosi Hirdetővállalat, amelynek az iratanyaga itt a levéltárban található. Ebből az iratanyagból lehet kimazsolázni azokat az információkat, amik alapján tudjuk, hogy pontosan hova és hogyan lehetett kiragasztani a plakátokat. És hogy a háború idején már valóban igen sok hirdetőoszlop és plakátfal adódott, ahova ki lehetett őket helyezni. De a korabeli, most nem fogom tényleg felolvasni az összes forrásomat ebből a témából, de a korabeli szövegek gyakran panaszkodnak azon, hogy az sem mindegy, hogy hogyan ragasztjuk ki a plakátot, tehát hogy nem kéne egymásra, nem kéne túlzsúfolni, és így tovább. Tehát valóban annyira művészetnek tekintették ezt, hogy még ez is bántotta a korabeli kritikusoknak a szemét. Itt egyébként a fotóimon pont nem Budapest utcai látszanak, hanem az, hogy jelentek meg a táborban, tehát a frontokon a plakátok. De hogy egyel tovább menjünk gyorsan haladva, ez így egy jóval korábbi kép a nyomdákról, egy nyomdáról. Ugyanis tehát érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy hogyan készülnek technikailag a korban a plakátok. Ugye kézzel készült tervekből dolgoznak, és a nyomtatás technikája ekkoriban általában litográfia, amit vagy kő segítségével, vagy pedig egy fémlemeznek a segítségével készítettek. Alumínium vagy cinklemezt használtak. Ekkoriban egyébként még főleg inkább kőnyomást. Természetesen színes nyomtatásra is lehetőség volt. Ezt ugye az első, a plakátművészet tulajdonképpen atyának tekintett Jules Serré fejlesztette ki a színes nyomtatásnak egy olyan változatát, ami a plakátra alkalmas volt. Ez azt jelentette, hogy mindössze néhány színt használt föl, tehát nem kellett olyan nagyon-nagyon sok követ használni, hanem összesen csak 2-3 kő segítségével lehetett, és a színeket így keverve létrehozni gyönyörű plakátokat. És még egy technikáról kell itt szót vesztegetnem, mégpedig, ahogy Novák László írja a nyomdászati enciklopédiájában, hogy főképpen autografálásra használt könnyomda már a század közepe felé és seregestül létesült mind a fővárosban, mind pedig a vidéken. Ugye a 19. századról van szó. És az autografálás egy nagyon fontos technikai kitétel. Ez azt jelentette, hogy átnyomás tulajdonképpen, tehát volt egy átnyomó papírjuk, aminek segítségével egy tervet több kőre, többször lehetett használni. Mindazonáltal még így is, körülbelül olyan 100-200 példán lehetett a maximum, amit egy plakátból kinyomtattak, vagy nagyon, nagyon extrém esetben a 300 példány. Ennyit bírtak ezek a kézi sajtók. Ez azért is fontos, hogyha a mai korból visszanézve megpróbáljuk felfejteni, melyik plakátból hány darab lehetett, mennyi került az utcákra, és akkor ebből a különböző gyűjteményekben mennyi őrződhetett meg. Egyébként általában azért nem olyan sok, akkor ez egy fontos adalék, azt hiszem. De térjünk rá talán a legizgalmasabb részére ennek az előadásnak, mégpedig arra, hogy a megrendelő és művész hogyan működött együtt, vagy hogyan találkoztak, és hogyan kapcsolódhatott össze a megrendelők elvárása azzal, ami végül is a végső produktum, a plakát lett. A világháború idején megjelennek egy sok-sok új megrendelő. Pont a 10-es években, amit művészeti szempontból plakátvirágkornak neveztem, panaszkodik például Rózsa Miklós, hogy a magyar plakátművészet még oly fiatal, s még iparunk nem lesz, mely foglalkoztatja, fiatal is marad. Hogy végleges ítéletet róla alig, ha mondhatunk még. Tehát már ekkor megjelenik az, hogy nincs egy olyan erős gazdaság, ami elég plakátot rendelne meg, hiába vannak esetleg jó művészek. A háború olyan szempontból változtat ezen a helyzeten, hogy egészen új témák kerülnek be. a plakát területére. Kereskedelmi plakátok természetesen korábban is voltak és vannak, de ugye, ahogy ezt Iván is említette, a háborút tulajdonképpen begyűrűzik a kereskedelem területére, tehát majdnem minden különböző cikkeket, fogyasztási cikkeket is a háborúval reklámoznak, főleg az első időszakban, amikor még kitart egyfajta lelkesedés, és úgymond vevő a közönség erre. Erre hoztam egy olyan példát, ahol a terméknek tulajdonképpen semmi köze nincs a háborúhoz, de ugye a sörökről még lesz ma szó, szerencsére sok. De ugye akkor meg még inkább indokolt ez a dolog, hogyha a terméknek valamilyen szempontból köze van a háborúhoz, tehát valamilyen háborús emléktárgy, vagy egy propagandisztikus termék. De a jótékonysági eseményekből például egy egészen új téma, és nagyon sokfajta szervezet rendelt meg plakátot, teljesen újfajta műtípus teremtve ezzel, ami korábban nem volt, és még jobban kiemelném a hadikölcsönöket, amiről több szó lesz. A kereskedelmi plakátról, hogy egy példát hoztam, ami eléggé ismer, de ezt mutatta talán, vagy ez egy nagyon érdekes esetnek bizonyult számomra, olyan szempontból, hogy ha itt ebben az esetben megpróbáljuk megnézni azt, hogy mi volt a megrendelőnek, amit a megrendelő lefektetett, mint feladat ebben az esetben, és mi volt az, amit egy művész hozzá tudott ehhez tenni. Ebből a szempontból ez egy sajátos eset, foglalkozott már vele több tanulmány is. Arról van szó, hogy a Lizoform cégnek már volt egy létező és már évek óta folyó kampánya, ami a Tudja Ön, mi a Lizoform szlogennel hirdette ezt a terméket, és megvolt a plakát figura is, a reklám figura, aki már szintén évek óta létezett, és nem változtattak ezen. És Bortnyik Sándor, aki ekkor még nem az az óriási plakát nagymester, aki később lesz, hanem tényleg a pályája elején áll, és ez viszonylag az első plakátos sikere, ebből a gyakorlatilag megadott anyagból dolgozik, és a szlogent is variálja, és a figurát is variálja, tehát újraértelmezi. Ugye a sima hajú fiú, akiről már tanulmányok kimutatták, hogy valószínűleg a cégnek az egyik vezetője, Murányi Iván lehetett a modell, és nem egy színész, ahogy akkoriban is néha gondolták. Ő jelenik meg itt, de már ugye bakaruhában, és a szöveg is, a szlogen is a korábbi szlogennek variációja, legalábbis két verzióban jelent meg ez a plakát. Az egyik az a jelentem alásan, én már tudom, mi a Lizoform. Úgy rálátszik ugye a korábbi szlogenre. A második az ez a variáció, amikor jelentem alásan, Lizoformmal én is bevonultam. Tehát a korábbi kampány egy új színezetet kapott a háborúval, és talán az az érdekes, hogy Bortnyiknak, minthogyha nagyon is jót tett volna az, vagy segített volna az, hogy egy ennyire megadott keretek között a saját fantáziájával egy nagyon jó plakátot volt képes alkotni, igazi plakátszínekkel, igazán plakátos megszólító erővel, ami például nem jellemző, mondjuk ha a Minuta Teak kivonatnak a plakátjára gondolunk, az még ennyire nem sikerült neki jól. De jóval többet tudok elmondani ebben az esetben a megrendelői szándékok és a művésznek az együttműködéséről. Ez a jótékonysági eseményekre egy jó példa a művész sorsjátéknak a plakátja. Ezt ugye 1915 nyarán rendezték, a Szép Művészeti Múzeumban volt egy kiállítás, ami jótékony célra gyűjtött, ugye a Sárosi falvak javára, és egy sorsjáték, és a Művészet című labban olvashatunk arról, hogy mi volt a kiállítás mögött megbúvó gondolat, vagy milyen eszmék jegyében készült ez a kiállítás. Ez egy hosszabb szöveg. Ugye amikor az orosz hadserege a történetben páratlan téli harc után szörnyű megfogyatkozással volt kénytelen elhagyni a felvidéket, több vármegyében oly nyomok maradtak utána, amelyek felől nem vigasztalhat bennünket az, hogy ezek a nyomok a háború kísérői. A pusztítás démona söpört végig a falvak és községek százain, s néhány kisebb városon. A tűz, a csóva és a robbanó gránát rommá tett mindent azon az úton, amelyen az oroszok bejöttek, s még inkább amelyen távoztak. Lakóház, iskola, községház, templom, ami jó részt fillérekből gyűjtve épült, most rövid idő alatt változott komor sivataggá. Tehát egy nagyon-nagyon retorikus és nagyon érzelmes, együttérző szöveg jelent meg ezzel a kiállítással kapcsolatban az újságban. Valójában egy igazán drámai kép, és ehhez nagyon-nagyon szorosan kapcsolható szerintem Bíró Mihálynak ez a plakátja, tehát valóban ezt a drámaiságot és ezt az érzelmi telítettséget, ezt az együttérzést fejezi ki. Az újságban később beszámolnak arról is, hogy magát a plakátot is egy pályázaton, tehát nem csak a művészeket hívták fel ilyen nyílt módon a részvételre ebben az akcióban, hanem a plakátot is pályáztatták. Igen, beszámolnak róla, hogy a Sárosi Művész Sorsjáték plakátpályázaton az 1000 koronás első díjat Bíró Mihálynak ítélték oda, a második 500 koronás és a harmadik 250 koronás díjat Földes Imre nyerte, kinek második terve a sorsjegyeket és a sorsjáték katalógusának címlapját fogja díszíteni. Szerencsénkre megvan a Földes Imrének is a terve a Magyar Nemzeti Galériában eredetiben, úgyhogy össze tudjuk hasonlítani ebben az esetben ezt a két alkotást, és talán a legegyértelműbb szempont, amiben ez a kettő különbözik, az szerintem az expresszivitás, tehát hogy a Bíró munkája egy igazán felkavaró, expresszív látomás, tehát egy nagyon átélhető, rettenetes kép, addig Földes Imrének a terve az egy sokkal statikusabb alkotás, és inkább egy a szecessziós, népies felfogást tükröz, ezzel azt úgy gondolom, valószínűleg azt sugalva, hogy egy nemzeti összefogásra van szükség a honfitársaink megmentésére, de valójában, vagy valószínűleg a Bíró féle terv sokkal inkább kifejezte azt az érzelmi történetet, amit a megrendelők elvártak ebben az esetben. Egyébként a Bírónak a munkásságában nem több példát is tudunk említeni, ahol nagyon-nagyon hasonló ikonográfiai motívumokkal és nagyon hasonló kifejező rendszerrel él. Közben egyébként ebben a pár évben ő közben elment katonának önkéntesen, holott alkalmatlannak volt ítélve, de 17-ben, amikor már nagyon súlyosan beteg, akkor leszerelték, és ekkor ezután tervezte a Das Plakát című nagy nemzetközi plakátművészeti folyóiratnak a címlapját. Nem tudom, hogy jól látszik-e, de nagyon hasonló színvilága van eredetiben, tehát egy ilyen nagyon erős vörös színvilág, és ugyanez a szenvedő nő alak, ez megjelent aztán később a híres erdélyi hadi kiállítás plakáton. És akkor kicsit sietnem kell, hogy az utolsó és talán legérdekesebb témákra is rátérhessek, ez pedig a hadi kölcsönök esetében hogyan nézett ki megrendelők és művészek viszonya. A hadi kölcsönök megrendelőiként többféle intézményt tudunk azonosítani. Az ilyen általánosabb jellegű hadi kölcsön plakátok esetében valószínűleg általában egy ilyen állami szervezet áll a plakátok mögött. Például a Színház és Divat című lapban is beszámolnak arról, hogy ugye Bíró Mihály, Haranki Jenő és Kürti György művészeket megbízta a Pénzügy Propaganda Bizottsága plakát elkészítésére, hadi kölcsön jegyzés propagálására. Tehát itt a Pénzügy Propaganda Bizottsága van megnevezve úgymond, mint megrendelő. Egyébként nagyon érdekes, hogy egy színházi labban lehet erről olvasni, ennek nyilván itt csak annyi az oka, hogy míg a Bíró Mihály és Haranki Jenő ismert grafikusok sok plakátot terveztek, addig a Kürti György egy színházi ember volt, aki egyetlen hadi kölcsön plakátot tervezett, ez a Hogy mielőbb hazatérhessenek című. Szerintem az ő személye miatt számolhattak be erről a hírről. És itt a továbbiakban kicsikét hosszan elemeztem volna azt, hogy ezek a hadikölcsön plakátok hogy függenek össze a hadikölcsönökhöz kiadott szöveges propaganda anyagokkal, tehát hogy a szöveges propaganda anyagoknak az érrendszere milyen egyértelműen fordítódik le a vizualitás nyelvére nagyon-nagyon sok hadikölcsön plakáton. Ezt most nem fogom olyan hosszan megtenni, hogy terveztem, mert már azt hiszem mindjárt lejár az időm, igen. De annyit azért elmondanék, hogy igen, hogy mondjuk egy 1915 őszén kiadott Mi a Magyar Nemzeti Hadikölcsön című füzetnek a szövegét, hogyha végig elemezném, találunk benne nagyon-nagyon hasonló érvrendszereket, mint amik megjelennek a plakátokon. Például azt, hogy a nemzet nem csak a harctéren, hanem a pénzáldozat útján is legyőzi ellenségeit, győzni fogunk, mert győznünk kell. Ugye az a gondolat nagyon plasztikusan kijön ebből a szövegből, hogy a hadi kölcsönjegyzés, a pénz adakozás végül is ugyanolyan harci tett, mint a résztvétel a harcokban a frontokon. Ezt nagyon egyszerű szimbólumokkal és nagyon-nagyon közérthetően fogalmazzák meg ezek a mindegyik Bíró Mihály plakát, hiszen a pénzérme ugye a kölcsön szimbóluma, és a pénzérme jelenik itt meg különböző módokon, mint a harc résztvevője, egyrészt mint fegyver, vagy mint fedezék, tehát ugye legurul és összezúzza az ellenséget, vagy konkrétan fegyvernek használja egy izmos férfi alak, de sokszor pedig fedezékként jelenik meg. És hogy még szorosabban összekössük a szöveges és a képes propaganda anyagokat, erre van ez egy példa 1917-ből egy kis kétoldalas brossúra, amely szintén azt taglalja, hogy mi is a hadi kölcsön. Kicsit másfajta az érvrendszere, ugye itt is megjelennek azok a jellegzetességek, amik szinte minden első világháborús propaganda anyagnál jelen vannak, egyrészt, hogy csak a sikerek jelennek benne, másrészt a hősiesség hangsúlyozása, és az, hogy a háború valójában önvédelem, mi nem kívántuk mások földjét, kezdődik egy mondat. Ez is megjelenik vizuálisan, ez is szintén egy Bíró Mihály plakát egyébként csak itt a címoldalon szerepel, azzal, hogy a szuronyok oldalról betölnek, és azt a figurát támadják, aki a kettős keresztes hármas halmon áll, ezzel ezt nagyon-nagyon egyszerűen le tudjuk fordítani, hogy minket támadnak kívülről ellenségeink. Másrészt viszont ez a szöveg már nem annyira a harcban való részvételt hangsúlyozza a kölcsönnel kapcsolatban, hanem azt mondja, hogy talán éppen a mi jegyzésünk menti meg saját vérünk életét. Tehát azzal érvel, hogyha jegyzünk kölcsönt, akkor a szeretteinket meg tudjuk védeni a fronton. És itt ez a pénzérme szerintem éppen ezt teszi, mint egy pajzs úgy védi a testét ennek a katonának. Tehát jól mutatja ez is, hogy hogyan változik egy ilyen retorikus érvelés a háború évei folyamán. És akkor végül, hogy most már biztos, hogy szinte egyáltalán nincs időm, ezért nem fogok kitérni a hadikölcsön plakátokról, itt egy kisebb recenziót másoltam be a magyar iparművészetből, és azt, hogy közülik is néha hadikölcsön plakátoknak a beérkezett pályaműveket egy-egy pályázatra. Illetve ez a fotó szintén nagyon érdekes, az erdélyi hadikiállításnak egy kis tandja mutatja egy nagyon szép válogatást a hadikölcsön plakátokból, amit gyakorlatilag azt hiszem majdnem mindegyiket ismerjük is, mint hadikölcsön plakát. És amire végül ki akartam futtatni, mint olyan érdekesség, amit biztosan talán nem ismernek, vagy senki nem ismerhet, az a 9. hadikölcsönnek a kampánya, ugyanis 1918. novemberében kiírtak egy pályázatot a 9. hadikölcsön plakátjára, ami sikeres is volt, nagyon sok pályamű érkezett be, és ki is osztották a díjakat, ám de közben véget ért a háború, és magát a hadikölcsönt már nem vezették be. Itt tulajdonképpen ezek a plakáttervek egy fiókban landoltak, és ez a Széchenyi könyvtárban van, úgyhogy ezért arra gondoltam, hogy ebből az anyagból egy kis szemezgetést bemutatnék, soha nem megvalósult plakátokról van szó. Itt most a két harangi plakát terv, ezek megvalósultak, tehát ezek ismert plakátok, ezek korábbiak, de ezeket csak azért tettem ide, hogy ezeknek az eredeti terve is szerencsére megvan. Ez a lista, ezt arról készítettem, ennek a fióknak a tartalmáról, hogy ki mindenki vett részt ezen a pályázaton. Ezt egyébként a Magyar Iparművészetben megjelent kis recenzió is közli, tehát közlik, hogy a fődíjat Haranki Jenő nyerte, mármint a 9. hadikölcsön plakátpályázaton, mellette Balázs Firező, Bérdező, Bíró Mihály, Földes Imre, Horváth Béla, Hosszú Pinter Gyula, Kónya Zoltán és Dankó Ödön, Mannó Miltiádész, Moldován Béla és Vég Gusztáv kapott díjat. Ugye mindannyian szerepelnek a listánban, tehát valóban beküldték a pályaműveiket. És akkor lássunk néhány darabot ezekből, elnézést a fotók minőségéért, sajnos nem tudtam őket jobban lefotózni. Eredeti méretben, tehát 1:1 méretben készült tervekről van szó, vagyis ilyen 120x100-as körülbelül ezeknek a mérete, ezért is vannak összehajtva, mert hatalmasak, és kézzel festett, általában temperával készült plakátterveket találunk köztük. Ugye egy Földes két tervet küldött be. Itt van bal alul a Hosszú Pintér Gyula és Horváth Béla, Harangi Jenő küldte a középsőt, illetve Balázs Firező a szélsőt, és a Tuszkai Mártonnak a stílusa nagyon megismerhető, ez a kicsit tipografikus megoldás. És itt van, szándékosan egymás mellé tettem Bíró Mihályt és Mannó Miltiádészt, akik azért nagyon ellentétes politikai oldalon elhelyezkedő művészek, mind a ketten küldtek be tervet. És nagyon érdekes, hogyha az egész anyagot egyben próbáljuk megértelmezni, akkor nagyon feltűnő, hogy hát ugye a háború legvégén vagyunk, és milyen nagyon sok a béke szimbólum ezeken az alkotásokon, ha nem is ezen az utolsó kettőn, de a korábbiakon a békegalamb, a magvető, ugye az új élet sarjadása, az újrainduló mezőgazdaságba vetett remény, meg az egyáltalán egy egy új élet kinövésére, ennek a vágya nagyon-nagyon sok plakáton megjelenik. Ez egy nagyon érdekes anyag szerintem. Egy kis idézet a végére, de ezt már nem olvasom fel, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.